Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Máté evangéliumának a harmadik részéből, a 13. verstől a 17. versig. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta: nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám? Jézus így válaszolt: engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őre ászál. És hang hallatszott a mennyből: ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Válaszoljuk Isten ígére imádsággal. Köszönjük, édesatyánk, a mai meghívásodat. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Olyan sok ismerősünk van, aki beteg ágyban fekszik, vagy dolgozik, vagy más miatt nem jöhetett el. Mi köszönjük a kiváltságot, hogy most téged hallhatunk, benned gyönyörködhetünk, téged szemlélhetünk, a te vigasztalásodat vagy erősítésedet hallhatjuk. Ugyanakkor, Urunk, látod a szívünket, olyan sokféle állapotban vagyunk, sokféle helyzetből, háttérből jövünk, gondok, kételyek, panaszok gyötörnek minket. Rajtunk van az életnek, a szeretteinknek a sokféle súlya. Rajtunk van a bűneink súlya is, amit most a te jelenlétedben még inkább látunk. Szeretnénk, Urunk, megszabadulni a bűneinktől, szeretnénk megtisztulni, szeretnénk felszabadultan eléd állni, veled lenni, belőled táplálkozni. Így kérünk, édesatyánk, hogy segíts a figyelésünkben, segíts nekünk letenni most a minket terhelő bűnt, a gondokat, segíts nekünk arra, hogy abban, hogy teljesen neked adjuk a figyelmünket, az életünket, ezt a pár percet, amit veled töltünk. És abban segíts különösen, hogy minden itt töltött percnek hatása legyen az egész életünkre. Köszönjük, hogy szeretettel fogadsz, köszönjük, hogy megújulást készítesz. Hívjuk, várjuk szent lelkedet, segíts nekünk. Amen. Az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségi hívásával az ő üzenetét át szeretném most adni, megvan írva Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 6. részben, a 3.-4. versben így. Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Az a mai alkalmunk címe, hogy mi történik a keresztségben, és ennek tényleg jó apropója volt a mai keresztelő, de ha megnézzük a katolikus egyháznak a rendjét, egyházi rendjét, egyébként Jézus megkeresztelése a paradigma a mai napra. Úgyhogy ilyen szempontból mi is katolikusok vagyunk, csak nem római katolikus, hanem reformált katolikusok. Az előző alkalommal János keresztségéről, keresztelő János keresztségéről volt szó, a bűnbánat és a bűnvallás keresztségéről, és Nagyon köszönöm a visszajelzéseket, amiket kaptam a alkalom után. Kicsit féltem, hogy a személyes bűnvallásom rosszul fog elsülni, mert majd akkor mindenki elkönyveli, hogy milyen bűnös a lelkésze. Hát lehet, hogy ez is megtörtént, de hallom, hogy mások is konkrét bűnfelismerésre is a megtérés útjára találtak, úgyhogy hála legyen Istennek ezért, és köszönöm továbbra is, hogyha vannak visszajelzések. Lehet nyugodtan negatív vagy pozitív, mind a kettő hasznos, és mind a kettő fog minket építeni, mindnyájunkat. Ma a történet folytatása ennek a paradigmának különös fordulatot vesz. Az a János, aki a messiás útját készíti, és azt hirdeti, hogy ő ugyan vízzel keresztel, de majdnem jön a messiás, és ő majd hatalommal és tűzzel és lélekkel keresztel. Egyszer csak ez a messiás megjelenik nála, hogy jövök megkeresztelkedni. Hát nem is tudom, hogy éltünk-e már át hasonlót, tehát amikor valaki, akiről én beszéltem, és akit tisztelek, egyszer csak megjelenik nálam, és hát az én úgymond kezeim alá akar kerülni. Hát érthetjük Jánosnak a zavarát, keresztelő János szabadkozását, mert azt mondja, hogy hát te neked mi szükséged van arra, hogy megkeresztelk? Hát ugye semmi. És valóban, tehát Jézus nem is mondja azt, hogy de azért én is bűnös vagyok, hanem azt mondja, hogy engedj, mert így kell minden igazságot betöltenünk. Hát milyen igazságot? Semmilyen igazság, semmilyen törvényben igazság nem követelte volna ezt Jézustól, aki maga ártatlan volt. Egész egyszerűen, ahogyan ő leszállt, testet öltött, ugye a karácsonykor ünnepeltük ezt, ahogyan közülünk egy lett, és ahogyan 8. napon körülmetélték, mint igazi zsidót, ugyanúgy most leszáll, beáll a bűnvallók közé, és a keresztelkedők sorába ereszkedik, egész egyszerűen azonosul a bűnvallókkal, a bűnösökkel, a bűnbánókkal. És milyen érdekes, ez a két oldal találkozik, az emberi oldal és az isteni. Emberi oldalról ő leereszkedik, és térdereszkedik, és a hullámok közé merül a Jordán vizében, és eltűnik, mint a többi. És amikor fölemelkedik a vízből, akkor jön az isteni oldal, és Isten pecsétje látszik. Nem tudjuk, hogy ez mennyire volt nyilvános, vagy mennyire volt csak egy személyesen négy szem közti jelenés. Mindenesetre máshol is jut arra a Szentírás. Isten lelke egy galamb formájában ereszkedett rá. Ezért hívjuk ugye, vagy jelképezzük a Szent Lelket egy galambbal sokszor. Megnyugszik rajta, és betelnek a proféciák, hogy az Úr lelke nyugszik én rajtam. És az Atya szózata is megjelenik, tehát ott van a Szent Háromság, ott a Fiú, a rászálló, ráereszkedő Szentlélek, és az Atya szózata igéje, te vagy az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Hát ezt szeretnénk kereszteléskor átélni. Tulajdonképpen ez történik meg valahol, ez ennek a valósága, ez fejezi ki a keresztség, hogy Isten azt mondja annak, akit megkeresztelünk, hogy te az én családomba tartozol, te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, az én szerelmes fiam Jézus Krisztus miatt. No, hát a keresztény keresztelés azért más, mint a jánosi, és ez a kis liturgiás lapunk szerint a második pont, hogy Krisztus halálába keresztelkedünk. Tehát mi nem úgy keresztelkedünk, ahogyan Jézus. Jézus velünk azonosult. Mi azért keresztelkedünk, hogy vele azonosuljunk. Ez egy másfajta keresztség, mint a János keresztsége. Itt van egy kis rajzunk, ami mindenkinek rajta van. Már kaptam kérdést, hogy ez meg mi? Hát na most megpróbáljuk elmagyarázni, hogy mi is történik, mit jelent Krisztus halálába keresztelkedni. Látunk itt két vonalat. Az egyikre az van írva, hogy Krisztus élete jön a végtelenből. Igazán, ha látjátok, hogy van egy ilyen nyíl, hogy miért a múltba vagy visszafelé mutat? Hát azért, mert ez tulajdonképpen egy végtelen, tehát egy olyan nem szakasz, hanem ez egy végtelen, tehát egy végtelen egyenes. Tehát Krisztus élete a végtelenből jön, és a végtelen felé megy, az örök élet felé az Atyával. Ez az a vonal, ami ugye így jön, alászál, ez az alászálás, ez a vonal, és aztán a földi életét ez a kis szakasz jelenti, aminek a kereszt a vége, a kereszt halállal ő aztán ott a poklokra száll, van egy még lejjebb szállás, ott elszenvedi az Isten büntetését, és aztán eltámad, és a feltámadásával pedig felmegy az örök élethez, vissza az atyához, oda, ahonnan jött. Ez a Krisztus élete, ez az örök élet, és ez az, ami bár megtestesült, közöttünk volt, poklokra szállt, mégsem fejeződött be, hanem visszament az atyához, és folytatódik. És azt mondja, hát többször használja a római levél ezt a két kifejezést, hogy Ádámban, az életünk Ádámban, és az életünk Krisztusban. Látunk egy másik vonalat is, Ádámnak a vonalát. Ádám, amikor hát itt élt a Földön, a feleségével, Évával, a bűneset mesél erről, hogy ők elbuktak, ők engedetlenné lettek Istennek, és tulajdonképpen ami Ádám óta történik, Ádámból jön, az mind valahol a pokol felé vezet. Ezt jelenti az alsó vonal, amiben hát az őseinkkel együtt, tulajdonképpen most csak a mi kis ábránk van, hogy én is ezt a vonalat képviselem, és ugyanez ez a sorsom, ez a célom, ez a jövőm sajnos, ez vár rám, ha valami nem történik. Na most ez az a történés, ami a keresztségben kiábrázolódik, hogy a keresztség azt mondja, hogy beemel engem, átemel engem Ádámból Krisztusba. Jó, tehát ez a logikája ennek a szövegnek, és hát ez nekem segített ez a rajz, ezt a Grace Ministries lelkigondozói társaságnak az egyik rajza, amit nagyon ajánlok mindenkinek a figyelmébe, ezeket a rajzokat, ábrákat, meg anyagokat, amiket ők adnak, hogy tulajdonképpen amikor mi Krisztus halálba keresztelkedünk, Krisztusba oltatunk be, akkor kiragadtatunk a poklókból, és átemeltetünk a Krisztus örök életébe. Azért van örök életünk, mert beemeltetünk Jézus Krisztusban. Tehát nem a mi érdemünk lesz, nem megszerezzük, hanem egyszerűen beletesz minket Isten kegyelme Jézus Krisztus életébe. Ezért mondja Pál, ezt nem is olvastam föl, de most felolvasom, azt mondja, akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Azt mondja, hogy meghaltunk a bűnnek. Tehát amikor Jézus Krisztus meghalt, ő meghal a bűnnek, és meghal sok mindennek, akkor mi is vele együtt meghalunk. Tehát ami eddig Ádámmal történt, az velünk is történt, ugye elvesztünk Ádámban, a keresztelésben viszont beemeltetünk Krisztusba, minden, ami Krisztussal történt, az velünk is megtörtént. Illetve megtörténik, amint belekeresztelkedünk. Hát mi is ez? És akkor ez a következő kérdés, hogy mi hal meg, és mi nem. Most elég sok mindent ilyen egységban, kicsit ilyen tanítósan beszéltem, majd nem sokára jönnek példák is, hogy kicsit így érzékeljük a saját életünkön is. Mi hal meg, és mi nem? Bizonyos dolgok félreérthetőek. Meghaltunk a bűnnek, tehát azt jelenti, hogy én már többé immunis vagyok, ugye? Olyan, mint hogyha beoltottak volna engem egy vakcinával, ugye gyerekkorunkban sok minden ellen beoltanak minket, és akkor utána ez már védettséget ad. Jön a bacillus, és nem lesz rajtam ereje. Nem teljesedik ki. Hát bárcsak így lenne. De nem így van. Ez nem egy oltás. Azért is tényleg félreérthető ez a kép, mert azt mondjuk, hogy hát a halott, ugye a halott az már nem érez semmit, az érzéketlen, az jöhet valami, és dögönyözheti, de nem kelti föl. Hát ugye a bűn is jön, és dögönyöz minket, és kísért meg minden, és hát mi már persze érzéketlenek vagyunk. Hát érezzük ugye, hogy ez nem stimmel ez a magyarázat. Nem ezt jelenti, tehát mi az, amit jelent ez a meghalás a bűnnek? Mi hal meg, és mi nem? A bűnnek az uralkodó hatalma, az hal meg. Ugyanis Jézus Krisztus ezzel a tettével, a kereszthalállal megtöri a bűn uralmát. Megtöri a bűn hatalmát, ami azt jelenti, hogy ha mi ővele élünk, az ő halálában részesedünk, az ő érdemében részesedünk, akkor nekünk más hatalmunk is lesz már, nem csak a bűn hatalma lesz rajtunk. De ezzel azt mondtam, hogy más is van. Nem csak az is marad, de nem csak az. És van egy nagyon fontos dolog, hogy a bűn miatt járó ítélet, ez viszont szintén meghal. Jézus Krisztus azt az ítéletet, ami miránk várna, az teljesen magára vette, ő halt meg helyettünk. Ezt mondja Pál apostol a korintusiakhoz írott levelében, hogy ha Krisztus meghalt, mindenki meghalt. Tehát aki Krisztusban van, mindenki meghalt. Ez a jó hír, hogy az a bizonyos halálbüntetés, ami ránk várna, ezt már Jézus megszenvedte, elvitte előlünk. A halálos ítélet az már nem a miénk. A pokol, amiben meneteltünk a rajzon, no az halt meg. Mi is mondanám jogi nyelven, hogy a vádolónak a joga, illetve a vád joga is meghalt. Na persze ez nem azt jelenti, hogy a sátán többet nem vádol minket. Nagyon jól ismerjük ezt az érzést, vagy ezt a szózatot, hogy valami rajta kapjuk magunkat, és akkor jön a sátáni hang, hogy te mondod magadat kereszténynek, és ilyeneket csinálsz, hát ne haragudjál. Tehát igenis van még vádoló, van még vád hangja, de a vád joga meghal. Mondhatom azt, hogy nincs között hozzám vádoló. Én értem, Krisztus meghalt. Mi az, ami nem hal meg? Mi az, ami nem hal meg ebben a halálban? Amit az előbb mondtam, a bűn vonzása. A kísértés az nem hal meg. Hát ezt érzékeljük naponta szerintem. És a bűnnel való küzdelem sem hal meg, hanem egy egészen új dimenziót vesz. Más állapotunk lesz, más státuszunk és más erőforrásunk is. És itt van az utolsó pontunk, hogy kapunk egy új életet, egy új élet lehetőségét, egy feltámadás az új életre. És hát itt nagyon sok mindent el tudok mondani, hogy én kapok egy újfajta státuszt. Én az Isten gyermeke vagyok. Az Isten ellenségéből én Isten gyermeke lettem. Ez óriási nagy dolog. Ugye az előbb a keresztelésben mondtuk, hogy Dóra nem csak a pap német családba született bele, hanem úgymond Isten is várja az ő családjába. Az Isten családjába. Isten az én atyám. Nem vagyok egyedül többé, nagy családtagja vagyok, az Istennek a gyermeke vagyok, biztonságban vagyok. Óriási biztonság ez. Hadd mondjam ilyen banális dolgot, hogy az, hogy nem vagyok egyedül, azt is jelenti, hogy amikor én bármi kísértés ér engem, akkor nem vagyok magamra hagyva azzal, hogy hú, most mit csináljak. Meg nem magamban morfondírozok, hanem nekem van konzultációs lehetőségem. Múltkor, amikor a hittanórán elkezdtük volna, szegény ötödikeseim nyakamba zúdították, hogy hát ők nem értik a matekot. Hát mondom, jó, és mit csináljak én ezzel? Hát meghallgattam őket, nagyon aranyos voltam. Elment a hittanóra fele, de hogy mondtam nekik, hogy figyeljetek, konzultáljatok. Kérjetek konzultációt a tanártól, egymástól, szüleitektől. Nem vagytok egyedül, nem kell kétségbe esni. Nem vagyok egyedül. Ott van velem a pártfogó, a Szentlélek, akiket ad Isten, és hozzáfordulhatok. Konzultálás lehetősége ott van. Uram, te mit gondolsz? Te mit tervezel? Te mit szeretnél? Olyan egyszerű ez. Annyira elveszi a gyengeségenket, vagy a kísértési lehetőséget, az, hogyha egyszerűen odafordulok a velem levő Szentlélekhez, hogy Uram, te hogy gondolkodsz erről? Legelején a kísértésnek nagyon-nagyon sok erőt elvesz a kísértésből ez. Mi a te értékrended? Hadd mondjam azt, hogy maga az a nyilvánosság, hogy nem vagyok egyedül. Egyedül az ember sok mindent csinál, ugye bebújik valahová, vagy az internetbe, vagy egyéb, a kis csendes szobájába, és sokszor a legtöbb bűn is ott történik. Nos, az, hogy nem vagyok egyedül, azt jelenti, hogy én az Isten nyilvánosságában vagyok. Jézus Krisztus lelkének a társaságában vagyok. Tehát csak ennyit kell csinálnom, hogy Uram, itt vagy? Mit szólsz hozzá? Egészen más ereje lesz a kísértésnek. Nekem most gondolkodtam, hogy milyen személyes példát is mondhatnék. Megint legyen a bűn személyes. Nem tudom, hogy ezt mondtam-e már ezt a fajta bűnömet, de bennem, amikor hát ilyen mondjuk úgy, hogy ártatlan gyermek voltam, amikor 8-10 éves gyerek voltam, hallatlan ambiciózus voltam, és ez fokozódott a kamaszkorral, ami azt jelentette, hogy én szerettem volna valami nagyot csinálni, valamivel kitűnni, valami nagyon híres lenni. Igazán mit szerettem volna, hogy felnézzenek rám, hogy dicsőséget szerezzek. Nem tudom, hogy ez kinek mennyire érdekes. Én rajtam ez nem látszott, mert én ilyen félszeg kisfiú voltam, tiszta gátlásos, és nem is gondoltam volna senki rólam, de nagy rejtett ambícióim voltak, és nagy dicsvágy volt bennem. És amikor én Krisztust megismertem, és a Krisztus kegyelmét megismertem, és a megváltást megismertem, tulajdonképpen egy óriási nagy dolog a helyére került bennem, ez a dicsvágy. Azt jelentette, hogy én megkaptam azt a dicsőséget, amit vágytam emberektől, azt Istentől megkaptam. Azt az elismerést, azt az elfogadást, azt a felemelést, hogy így mondjam, megkaptam Istentől, így mondom, hogy bizonyos szempontból védett, vagy immunis is lettem ebben a dologban. Azt mondja Pál, aki azt mondja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék, most is vigyáznom kell arra, hogy ez, hogy dicsőség, meg embereknek tetszeni, hogy ez nem köszönne vissza, imittam ott. Tehát nincs olyan, hogy én véglegesen megszabadultam valamilyen bűntől vagy kísértéstől, az előbb ezt mondtam, de hát így mondom, hogy jó irányba haladok, és én remélem, hogy a velem együtt küzdő testvérek ugyanezt elmondhatják magukról, hogy amikor Isten dicsősége vett minket körül, akkor minket betöltött valami, ami már nem más kísértés nem fér ehhez helyébe, egy békesség, a dicsvágy helyett egy békesség, egy öröm, az Isten országának a dicsősége testesült meg bennem. Az ambícióim is az, hogy én valaki legyek, tehát ezek teljesen alább maradtak, és egyszerűen örülök annak, aki vagyok, és azt szeretném felajánlani Istennek, hogy szolgálhassam őt. Én apró megnyilvánulás, ez érdekes, csak hogy ma jutott eszembe, hogy én az, hogy én egy ilyen szőrt növesszek a magamra, ez régen elképzelhetetlen volt, mert pont ez a tetszeni akarás, hogy rajtam valaki megbotránkozik, vagy valakinek ez nem tetszik, hát én hát azt nagyon, nagyon kerültem. Most ez egy máig szóló fogadalom, de hogy nem gond az, hogy ha megszólnak, vagy valakinek nem tetszem, vagy elrendezzük egymással, vagy nem. Az a lényeg, hogy Istennek tetszem, és hát ez pedig nem a szakáll kérdése. Egy kicsit visszautalok még egy képre, a Feltámadás az új életre címmel, hogy sokszor használtam azt a képet, hogy az a ház, az ember háza egy olyan ház lesz, ahol az Isten szent lelke fog lakni. Tehát együtt lakik velem a Szentlélek. És tehát ahova beköltözik Jézus Krisztus, ott tulajdonképpen egyre több szobában ott elkezd lakni. Lehet, hogy először csak az előszobát engedem át, lehet, hogy aztán jön a nappali, és az a kérdés, hogy a legbelső szobáimban is, a hálószobámban mi a helyzet. Ez egy folyamat, és ez a feltámadott új élet, ez tulajdonképpen az, hogy Krisztus élete teljesedik ki bennem egyre inkább. A belső szoba képét pedig még így a tinédzserekre szeretném alkalmazni. Erre nem hoztam képet, pedig hozhattam volna. Mindegy, nem akarok senkit megbotránkoztatni. Eszembe jut egy kép, amikor én 15 éves voltam, akkor éppen külföldön laktunk a szüleimmel, és nekem az a nagy kiváltságom lett, hogy akkora lakásban lettünk, hogy lett nekem egy saját szobám. Azért, mert annyira püföltük egymást a tesommal, hogy mégis két külön szobát kaptunk. Na, az én birodalmam lett, azt én kitapétáztam rendje is módja szerint. Szerintem ismerjük a kamaszokat, vagy lehet, hogy mi is voltunk azok. Tehát, hogy mi minden van a szoba falára kirakva, az egy, hát egy, így mondom, hogy egy hitvallás. Most ezt nem tudom, hogy a szegény kamaszok így gondolják-e, azért hadd figyelmeztessem őket, hogy ez akár így gondolják, akár nem, tudat alatt ez az. Tehát amit kirakunk, arra valamiért vagy büszkék vagyunk, vagy mintának vesszük, tehát figyeljünk, hogy mit rakunk ki. Hát nálam is kim voltak az autók, meg volt még egy óriási nagy hölgy is, egy naptárban egy csinos bikinis japán hölgy. Most nem mondom, hogy erre büszke vagyok, de hogy nekem valahol ezek értékek voltak, meg ez töltötte be az életemet. Most más rakok ki, nyilván más élethelyzetben vagyok, más korszakban, de ez a kérdés a tinédzsereknek, hogy amit a falamra kirakok, vagy amit a szekrényem belső oldalára esetleg, hogy az átmegye Jézusnál. Tehát ez a Jézus teszt, hogy Uram, te akarod, hogy ez legyen a szobám falán? Ez legyen a lelkem falán? Akarod, hogy erről ismerjenek meg engem? Ha nem, akkor véleményezzed. Mondjad, hogy mit kell korrigálni rajta. Lehet, hogy nem sokat. Lehet, hogy nem arról van szó, hogy tehát nem kell prűdnek lenni, vagy nem kell letagadni azokat a dolgokat, amik érdekelnek, csak lehet, hogy valahogy át kell őket formálni Krisztus szerint. Vagy az üzletemberekhez, a politikai élet szereplőihez, bár nem tudom, hogy hányan vannak itt most közöttünk, feltámadott életem Krisztussal azt jelenti, hogy nem a főnököm irányít, nem a személyes hasznom irányít, nem a személyes érvényesülésem és pozícióm irányít, hanem, hogyha a főnököm rosszat akar, az én új életem, az én feltámadott életemmel, Krisztussal, akkor is az igazságot képviselem, hogyha ez nekem személyes hátratételbe kerül. Hát ez egy hitlépés. Tehát, hogyha ezért engem lejjebb raknak, vagy kirúgnak, akkor ennek így kell lenni. Ha nem, akkor pedig lehet, hogy a Krisztus ügye fog győzni. No, hát ezek nehéz dolgok. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondja Krisztus. Ha ő van, ő lakik bennünk, az ő feltámadott életét éljük az ő képviselőjeként, akkor ezek nagyon izgalmas fordulatot vesznek az életünkben és az egész életben. És hadd szóljak azokhoz is, akik az élet delén túl vannak, és esetleg krízisben vannak, hogy a krízisekben, és most hát az egyik leggyötrőbb krízis van előttem, valaki gyülekezeti tagra gondolok, akinek a betegsége úgy újult ki, hogy az orvosok nem mondanak semmilyen emberi esélyt neki, hogyha úgy vagyunk az Isten előtt, hogy minden összedőlni látszik, az én emberi erőimnek vége van, hogyha tulajdonképpen az életben maradásom reménye felül is kétségeim vannak, akkor is van egy feltámadott életem. Hogyha ebben a dimenzióban már nem tudok gondolkodni, és nincs jövő tervezésem, akkor is van még egy fontos, nagyon fontos dimenzió. Ez a feltámadott élet, ez nem csak erre az életre vonatkozik, hanem a halál utáni életre is. Úgyhogy mindenkinek, aki ebben van, vagy ebben a krízisben levőt akar segíteni, kérem, hogy vigye ezt tovább, vigye el ahhoz az emberhez, hogy igen, itt az út vége, látható, hogy itt az út vége. Nem is biztos, hogy jól látjuk, ez az egyik. De másik az, hogy könnyen meg lehet, hogyha itt tényleg itt van az út vége, akkor csak egyszerűen följebb kell emelnem a tekintetemet arra a Krisztusra, aki feltámadt és engem is feltámaszt. Át kell adnom az életemet, nekem is le kell tennem az életemet, ahogyan Krisztus letette. Igen, el kell tudni engedni. Mondom, nem sokan tartunk még itt, lehet, hogy ez most sokaknak meredek, de bármelyik pillanatban kerülhetünk úgy, egy olyan állapotba, hogy látom már a perspektívát, hogy itt a vég, az emberi vég. Adja meg Isten, hogy ebben a helyzetben is kapjunk erőt, kapjuk meg ezt az üzenetet, hogy a Krisztus halálába keresztelkedve azt jelenti, hogy nem csak meghaltunk, nem csak a bűnnek haltunk meg, és nem csak az életünk hal meg, hanem az Krisztus új élete is a miénk, az új életet pedig egy örök élet, amiben mi beleoltattunk, belehelyeztettünk, és hogyha itt meg is halunk, itt abba is hagyjuk Istennel, ez majd folytatódik az örök életben. Adjon Isten ilyen reménységet nekünk a küzdelmeinkben, a hétköznapi küzdelmeinkben is, emeljen ki minket ezekből a kis földhöz ragadt, kicsinyes vagdalkozásokból, macskaegér harcokból, és emeljen minket isteni léptékekben, magasságokba, akár az életünk krízisében is. Amen. Áldunk, édesatyánk, a befogadásért, a nyitottságodért, a kegyelmedért, amivel megelőlegezed azt, hogy mi teljesen meg tudunk tisztulni, meg tudunk változni. Urunk, olyan sokszor próbáltuk saját erőből, olyan sok kudarc élmény van mögöttünk. Nagyon köszönjük azt, hogy miközben sem magunknak, sem embereknek nem tudtunk megfelelni, pont neked, a legszentebbnek meg tudunk felelni egyedül Krisztusban. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus megfelelt, helyettünk meghalt, értünk, és miattunk. És köszönjük, hogy az ő érdemeivel mi is eléd állhatunk. Köszönjük, hogy új, tiszta lapot kaphatunk. Köszönjük, hogyha megvalljuk a bűnösségünket, ha megvalljuk a fogyatkozásainkat, a mulasztásainkat, akkor megbocsátasz és magadhoz engedsz. Szeretnénk, édesatyánk, ezzel élni. Szeretnénk ennek a jó hírével táplálkozni minden nap. Szeretnénk az életünk részévé tenni ezt a kegyelmet. Szeretnénk feltöltekezni minden nap ezzel az energiával, ezzel a forrással. Szeretnénk a magunkévá tenni azt a dicsőséget, amit Krisztusban adsz, hogy ne szomjazzunk, ne éhezzünk másra, emberektől kapott dicsőségre. Bocsáss meg, Urunk, azokat a bukásokat, amiket azóta követtünk el, amikben a te új szövetséged elfogadása óta botladozunk. Bocsáss meg, hogy a kísértésnek most is sokszor van ereje rajtunk, és elbukunk. Bocsáss meg, Urunk, és szeretnénk, hogyha élhetnénk ebben a közösségben veled, amiben rögtön észreveszünk, hogyha rossz felé hajlik a szívünk, kezünk, gondolatunk. Szeretnénk felszabadultan téged dicsérve élni, szeretnénk a feltámadás erőivel és a feltámadott Krisztus személyiségével, lelkületével előre menni a te országod dicsőségéért. Szeretnénk neked adni az egész életünket, a lényünket, személyünket, szeretnénk neked adni a tanulásunkat diákként, szeretnénk neked adni a munkánkat dolgozóként, szeretnénk neked adni az apaságunkat, anyaságunkat szülőként. Te védd az ajkunkat, a szívünket, a gondolatainkat a meggondolatlanságtól, a zsörtölődéstől, a jogtalan haragtól, vagy a büntetéstől. Segíts nekünk, hogy minden mozdulatunk előtt, minden gondolatunk előtt rá tudjunk tekinteni, hogy tetszik ez neked, Uram. Köszönjük, hogy te a társaságoddal, a jelenléteddel akarsz megajándékozni. Szentlélek, Úristen, töltsd be minket, add magadat, bocsáss meg, gyógyíts meg minket. Kérünk, hogy világíts rá visszatérő kísértéseinkre, és futamítsd meg a gonoszt ebben az állapotban. Úrunk, szeretnénk ezeket a mai üzeneteket továbbvinni, kérünk, hogy segíts minket, hogy vihessük a betegekhez, a gyengélkedőkhöz, testi-lelki krízisben levőkhöz. Így könyörünk, Urunk, mindenkiért, aki testi-lelki bajban szenved, daganatos betegségekben, vagy mosdivatos megfázásokban, meghűlésekben. Kérünk, Urunk, hogy add kegyelmedet, gyógyításodat, add magadat. Kérünk, Urunk, hogy te adjál reménységet azoknak is, akik a halál szélén állnak és arra néznek. Segíts, hogy az emberi erőforrások, emberi kilátásokon túllássanak és meglássanak téged. Azokért is imádkozunk, Urunk, akik olyan krízisben vannak, hogy elvesztették a szeretteiket. Urunk, köszönjük azt a reménységet, hogy akit te benned vesztettünk el, az nincs elveszve, hiszen az nálad van. Köszönjük, hogy magunkra nézve is így gondolkodhatunk. Így várjuk, Urunk, a találkozást nálad, mindazokkal, akiket el kellett engednünk. Vigasztalj minket ezekkel. És Urunk, imádkozunk minden vezetésben levőért, imádkozunk a szülőkért, a tanárokért, a főnökökért, az ország és az egyházunk vezetőjért. Kérünk, hogy te adj alázatot, te adj olyan lelkületet, amivel elsősorban önmagukat vizsgálják meg. Kérünk, hogy te adj bűnbánatot, bűnbocsánatot, megtérést minden vezetőnek. Te adj ébredést Magyarországnak, és kérünk, hogy rajtunk keresztül, akár Európának és a világnak is. Kérünk, hogy a munkádat elsősorban rajtunk fejtsd ki, rajtunk kezd. Szeretnénk magunkat neked odaadni teljes szívvel. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg az imádságunkat, amit most a csendben elmondunk neked. Hadd könyörögjünk még, édesatyánk, azokért, akik veszélyben vannak, akik távoli országokban, vagy akár éppen itthon nálunk Magyarországon üldöztetést szenvednek azért, mert a te nevedet vallják. Imádkozunk értük, adj nekik védelmet, erőt, kegyelmet. Imádkozunk a misszióban levőkért, így imádkozunk Szabó Attiláért és Csilláért is, akik közel-keleten szolgálnak, de minden más misszionáriusért is, akik nem kímélik az életüket sem, hogy rólad tegyenek bizonyságot. Tegyél minket is ilyen bátor bizonyságtevőkké. Tied a dicsőség. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten legyen velünk, áldás, békesség, viszontlátásra!